és őket megszólítani, és hát nyilván itt is arról van szó, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy valójában a társadalom milyen, ha csak az elejét nézzük, menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Egyszerűen ez nem működik úgy, hogyha nem veszük figyelembe, hogy milyen a minket körülvevő társadalom. És egy ilyen kis skiccet hoztam azért ennek érzékeltetésére is, hogy azért különböző világhelyzeteket elképzelhetünk. Mindig a fehér kör jelzi az egész társadalmat, és benne azt, hogy mennyien vannak a keresztények. És hát képzeljük csak el azt, hogyha a társadalomban csak egy maroknyi a keresztények száma, akkor nyilván ezeknek a keresztényeknek teljesen más jelentenek ezek a mondatok. Egyszerűen más a tét. Azt tapasztalják, hogy fú, hát itt körülöttünk mindenki célcsoport, mindenkit meg kell szólítani. De elképzelhetünk olyan világhelyzetet is, ahol igazából ugye a keresztények gyakorlatilag kitöltik az egész társadalmat, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy kitöltik az egész társadalmat. Ebben a helyzetben ezek a mondatok már rögtön nem olyan élesek, hiszen alig van, akit meg kell szólítani, majdnem mindenki keresztény. Nem azzal fogunk foglalkozni, hogy teljesítsük ezeket a missziói parancsokat. És hogy nyilván el tudunk képzelni egy ilyen köztes állapotot is. Ezekre majd még vissza fogok térni, ezek szerintem fontosak. Tehát lényeg, hogy az egyház viselkedését azt nem szeretjük ezt mondani, hogy meghatározza a társadalom, mert ilyenkor mindig azt érezzük, hogy ha valaki azt mondja, hogy az egyház viselkedését meghatározza a társadalom, akkor rögtön azzal a kritikával szembesülünk, hogy hát ez nem jó, hiszen az egyházi tanítás az örök, megváltoztathatatlan, stb. Nem lehet az, hogy a társadalomhoz hatással van az egyházra. De szerintem fontos szétválasztani két dolgot. A tanítás az örök és megváltoztathatatlan, ezt én is így gondolom. Viszont azt is gondolom, hogy az egyház és különösen a misszió az egyben stratégia és taktika is. És nem szeretünk erre így gondolni, kicsit olyan, talán istentelennek is hatnak ezek a szavak, hogy mondjuk a misszió az valamilyen taktika. De én azért talán nem lépem át nagyon a hatáskörömet, amikor azt mondom, hogy amikor Jézus ezt mondta, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek először Jeruzsálemben, aztán Judeában, aztán Samáriában, és aztán a föld végső határáig, hát ez tulajdonképpen egy taktika, vagy egy stratégiának a leírása, ahogy az is, hogy először tanítsuk őket, és aztán kereszteljük meg. Tehát Jézus is mondott olyat, ami nem akarom azt mondani, hogy Jézus itt kifejezetten módszert arra gondolt volna, de azért átadott valami irányt, hogy ez legyen a stratégia, kedves tanítványok, és így csináljátok. És viszont stratégia, meg taktika, így mondom, akkor lehet, hogyha ismerjük az ellenséget, értsük jól itt az ellenséget, tehát ha ismerjük azt, akiket mi meg szeretnénk szólítani. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon is fontos, hogy milyen körülöttünk a társadalom. És épp ezért kell nekünk azzal nagyon sokat foglalkozni keresztényeknek, hogy hogyan változik most körülöttünk a társadalom. Itt a felvezetőből is kiéreztük, hogy mi úgy jól vagyunk, de valahogy úgy benne van a levegőben, hogy az egyház körül, meg úgy a mi világunkban ilyen földindulásszerű változások vannak, még ha ezt minden nap nem is tapasztaljuk a jólétünkben, de azért kétségtelenül tapasztaljuk, hogy ami 30 éve még nagyon igaz volt, az már egyáltalán nem igaz. Gondoljunk csak olyan egyszerű dolgokra, hogy 30 éve például a nők Magyarországon az első gyermeküket átlagosan 24 évesen szülték meg, most meg 32 évesen. Ez az én életem alatt történt ez a változás, és talán nem is tűnik óriási különbségnek, de hát elképesztő különbség akár arra nézve, hogy hogyan épül fel egy család, hogy a nagyszülő és az unoka az milyen kortávolságba kerül egymástól, csak ebből kifolyólag. Nagyon sok változás történt, és nekünk ezzel kell foglalkozni. Egy kicsit most kitágítom a időhorizontunkat, hogy lássuk, hogy mi az a helyzet, ami most elkezdett megváltozni. Ugye valamikor itt volt Krisztus keresztre feszítése, feltámadása, és ami a kereszténység és a társadalom szempontjából fontos ilyen kulcsidőpontok a történelemben, ez egy teljesen szubjektív válogatás, tehát nem kell azért benne olyan óriási logikát keresni, majd elmagyarázom, hogy miért ezeket írtam ide. Mondjuk az egyik ilyen forduló pont az a milánói ediktum, amikor a kereszténység az legitim gyakorolható vallássá vált, tehát elmúlt üldözöttnek lenni. Nyilván ez nem ilyen egyszerű, meg hogy mondjam, ilyen horizontot is váltok, tehát itt egész Európáról van szó, aztán ráközelítek Magyarországra, de mondjuk István törvényei azt jól jelképezik, hogy aztán eljött egy időszak, amikor kereszténynek lenni gyakorlatilag elkezdett kötelezővé lenni. Nem írtam ki most magamnak az idézetet, de kb. Az van István törvényében, hogyha valaki nem megy a templomba, azt verjük meg. Hogy körülbelül ez a retorzió. És hát ugye nem kell meglepődni, hogy akkor az emberek elmentek templomba, törvényileg gyakorlatilag kötelezővé vált részt venni a templomi alkalmokon, és gyakorlatilag mindenki keresztényé vált. Aztán egész Európa keresztény volt, katolikus, és akkor most éppen Luther 95 tételét hoztam ide, de bármi olyan fordulópontot ide lehetne hozni, ami a felvilágosodásról szól, amikor az emberek elkezdték azt megérezni, hogy a kereszténység az nem tud egy külsőleg ránk erőltetett kényszer lenni kizárólag, hanem nekem személyesen van dolgom az Istennel, én dönthetek ezekről a kérdésekről, én megfontolhatom azt, hogy szeretnék ezzel foglalkozni. Nyilván Luther még nem ilyeneket mondott, de hogy a felvilágosodás során elkezd kibúrjánzani az a gondolat, hogy hát valójában én ezeket a dolgokat eldönthetem, úgy tényleg megjelent az, hogy oké, akkor nem muszáj kereszténynek lennem, lehetek más is. És ebben, mondjuk ha Magyarországot nézzük, majd fogok mutatni erre statisztikai adatokat is, a II. Világháború utáni szocializmus adott aztán egy ilyen nagy lökést, amikor igazából már az a társadalmi elvárás is megszűnt, hogy az embereknek kellene felekezeti hovatartozása legyen. Nagyon érdekes lesz, azt fogjuk látni, hogy mondjuk 1940-ben még minden ember azt mondta, hogy ő valamilyen felekezethez tartozik. Ma, hogyha megkérdezünk valakit az utcán, és mondjuk 30 alatti, hogy milyen felekezethez tartozik, akkor nagy valószínűséggel már olyat fogunk találni, aki ezt a kérdést nem érti, vagy semmilyenhez nem számít. Tehát, hogy elmúlt ez a kötelezvény, hogy valahova tartozzon. És akkor elérkezünk a tavalyi évhez, ami mondjuk szintén szerintem magyar szempontból egy ilyen kulcs időpont, amikor megjelentek a 2022-es népszámlálási adatok, és azt láttuk, hogy már kevesebb az az ember, aki magát kereszténynek vallja, mint aki azt vallja, hogy ő nem keresztény, vagy legalábbis nem vallja meg, hogy ő keresztény, de hát ez valahol ugyanaz. Hogyha eltekintünk az időpontoktól, és ezt csak ilyen sematikusan kezdjük nézni, akkor mi ment végig a kereszténység ez alatt a 2000 év alatt? Törvényileg tiltott volt, nyilván ez akkor nem feltétlenül törvényekbe fejeződött ki. Aztán szabad volt, bárki dönthetett úgy, hogy ezt szeretné gyakorolni. Aztán törvényileg kötelező volt, és utána ez a törvényi kötelezettség, ez egy normálvá szelidült. És ez az én érvelésemben egy kulcspont, hogy azt mondjuk, hogy eljött az az időszak, mondjuk az ilyen 1600-1700-as évekre, amikor lehet, hogy még törvényileg kötelező volt, de azért már senkit nem vertek meg, ha nem ment templomba, De mindenkinek a számára egyértelmű volt, hogy mi keresztények vagyunk. Hogy aki szembe jön az utcán, az keresztény. És ez a norma, ez kitartott szerintem egészen sokáig, mondjuk 1950-ig, és utána újra eljött az az időszak, hogy ez csupán egy választott gyakorlat. Ha szeretnél, akkor vasárnap délelőtt. Alszol, ha téged érdekel ez az egész, akkor vasárnap délelőtt templomba mész, és a kettő között nincs, ez a legfontosabb, nincs a társadalom megítélésében különbség. Tehát, sőt, talán éppen azt kezdjük el élni, hogy ez nagyon furcsálja valaki, hogyha vasárnap délelőtt valaki templomba megy. Elmúlt az a társadalmi nyomás, ami az embereket arra kényszerítette volna, hogy ők keresztények legyenek. Én nem szeretek csak úgy a levegőbe beszélni, ezért mindig fontosnak tartom, hogy amiket elmondok, azokhoz hozzak adatot is, mert akkor talán hitelesebbé válik az a gondolat, amiről beszélek. Itt népszámlálási adatokat látunk Magyarországra és Budapestre vonatkozóan. Ezt a szétválasztást azért szoktam hozni, mert Budapest az mindig egy kicsit előrébb jár a társadalmi folyamatokban, mint az egész ország. És itt azt látjuk a diagramokon, hogy a társadalom hány százaléka vallotta magát valamilyen felekezethez tartozónak az adott népszámláláskor. És azt látjuk, hogy 1880-tól 1941-ig 99,9%, tehát mindenki azt mondta, hogy valamilyen felekezethez tartozik. 1949-ben ez lecsökkent mondjuk 97%-ra. Szocializmusban ilyet nem kérdeztünk, és még a rendszerváltás első évében sem. És 2001-ben, 2011-ben és 2022-ben meg már újra kérdeztük, és látjuk, hogy ezekben az évtizedekben egyszerűen rohamosan elkezdett bezuhanni az, hogy hányan gondolják, hogy egyáltalán ezzel a kérdéssel foglalkozniuk kéne. Hány ember van még, aki valamilyen oknál fogva fontosnak tartja, hogy ő elmondja, hogy valamilyen felekezethez tartozik, akár katolikushoz, akár reformátushoz. És érdekes megfigyelni, hogy sokszor a szocializmus szoktuk okolni, hogy a kereszténységet kigyomlált a társadalomból. De hát ugye nem látjuk itt a diagramokat, de azért könnyű elképzelni, hogyha ez valamilyen egyenletes csökkenés volt, akkor egyébként a nagy változás az elmúlt 20 évben zajlott le. Tehát most, ahogy az új generációk lépnek be a társadalomba, ők lesznek azok, akik nem fogják magukat kereszténynek vallani. És ez azért van az én elméletem szerint, mert ebben az időszakban még norma volt az, hogy valakinek van vallásfelekezeti hovatartozása. Ciki volt, nagyon egyszerűen fogalmazva, ciki volt, ha valaki azt mondta, hogy neki nincs. És ez nem feltétlenül jelentette azt, hogy ő ezt gyakorolni fogja. Eljutunk a 2000-es évekhez, és elmúlik cikinek lenni, ha valaki nem tartozik felekezethez. Sőt, valójában mostantól már ez lesz a norma, hogy valaki nem tartozik felekezethez. De amikor az ember nézi ezeket a diagramokat, akkor bennem felmerült a kérdés, hogy oké, itt mindenki kereszténynek mondta magát, de ők tényleg gyakorlóak voltak? Hogy volt ez, nem tudom, 1930-ban. Megpróbáltam erről adatokat keresni, hogy a templomba a vallási szertartásra járás gyakorisága az milyen volt Magyarországon a 30-as években. Azt látjuk, hogy ott legalább havi rendszerességgel, tehát havonta vagy legalább hetente mondjuk 60% járt templomba. És 1991 utána az első időpont, ahonnan látunk adatokat, itt ez 23%, és 2020-ra ez lecsökken 18%-ra. Ez szerintem azért nagyon tanulságos, mert ha kicsit összehasonlítjuk ezekkel az ábrákkal, itt azt látjuk, hogy volt egy nagy, vagy ezzel az ábrával itt volt egy nagy vallásos tömeg, ami aztán a 2000-es évek után kezdett el csökkenni. De hogyha a gyakorlatot nézzük, akkor teljesen más a kép. Volt egy nagy tömegű gyakorlat a 30-as években. Viszont azt látjuk, hogy 1991-től 2020-ig igazából nincs jelentős változás. Tehát, hogy nem igaz az, hogy sokkal kevesebben járnának legalább havi rendszerességgel templomba. Amiben inkább változás van, hogy az ember nem tudom, havonta jut el, vagy két hetente, vagy hetente. Ebben látszik változás, hogy a narancsárga meg a kék aránya megváltozik. De hogyha a havi rendszerességet nézzük, akkor igazából 23-ról csökkent 18-ra, de ha csak az elmúlt 20 évet nézzük, akkor 18-ról nem csökkent tovább, 18 maradt a havi rendszeresség. Ugyanebben az időtávban közel megfeleződött az, aki magát kereszténynek vallja. Mire következtessünk ebből? Úgy tűnik, hogy nem az egyház által megszólítottaknak a száma csökken rohamosan, hanem azoknak a száma csökken rohamosan, akik magukat reformátusnak vagy bármilyen felekezetűnek vallották, de valós gyakorlatuk nincs. Én akkor mindig elmesélek egy példát, amikor volt a népszámlálás, akkor akivel találkoztam, megkérdeztem, hogy mit válaszolt erre a kérdésre, hogy megértsem, hogy az emberek mi alapján válaszolnak. Voltam keresztapámnál, Németországba jött 30 éven keresztül, és én soha nem láttam templom közelébe igazából, és kérdeztem, hogy ő mit válaszolt a népszámláláskor. Mondta azt, hogy hát református vagyok, nem kell azt szégyelni, és így van, ezt nem kell szégyelni, de hogy nagyon érdekes volt a válasz logikája, hogy keresztapám ilyen 80 éves nagyjában, hogy az idősebb korosztályban a vallásfelekezeti hovatartozás az olyan, mint hogy az embernek van neme, vagy van születési helye, vagy tudom én, valami ilyen alapadata, és ez belőle nem tud elmúlni. Hiába nem foglalkozott ezzel az elmúlt 60 évben sem ennyit, ő református. Az új generációk viszont abszolút nem így működnek. Hogyha ők nem gyakorolják, akkor ezt ők nem fogják egyszerűen bemondani, mert ez a társadalmi nyomás, ez megszűnt. És utoljára megyek vissza erre a szlájdra. Érdekes, hogy ezek az adatok tökre visszaköszönnek az emberek viselkedésében. Ha olyat kérdezünk meg, aki 49 előtt volt gyerek, annak nagyon természetes lesz, hogy van vallásfelekezeti hovatartozása. Ha olyat kérdezünk meg, aki már 50 után volt gyerek, akkor ott már nem annyira egyértelmű, hogy ez ilyen magától értetődő legyen, mint hogy az embernek mondjuk van neme. És akkor egy kicsit tekintsünk a jövőbe, ezek is a 2022-es népszámlálásból vannak. De azt látjuk, hogy a különböző korcsoportokban mekkora a magukat reformátusoknak vallók aránya. És ezt elképzelhetjük úgy, minthogyha ez ennek a... Azt ígértem, hogy nem jövök többet vissza ide, de most már tényleg nem fog. Minthogyha ez ennek lenne a folytatása, hogy mi vár ránk a jövőben. Most a 90 évesnél idősebbek országosan még 15%-osan mondják azt, hogy 15%-nyan mondják azt, hogy reformátusok. És ez hát mondjuk 2-3 ember öltő alatt megfeleződik. És az az érdekes, hogy ez nem csak abból fakad, hogy ők ne kapták volna meg ugyanazt a vallási nevelést, hanem ez elsősorban, ez az én érvelésem, abból fakad, hogy ők már nem érzik ezt a normát. Minél fiatalabbakat nézünk, ha csinálja, akkor csinálja, ha nem csinálja, nem csinálja. Olyan lett ez, mint a bizonyos szempontból, tehát olyan lett, mint hogy valaki jár-e, nem tudom, angol szakkörre, vagy nem jár angol szakkörre. Ha jár, akkor bevallja, hogy jár. Ha nem jár, akkor meg miért vallaná be, hogy tud angolul? Hát végül is, és itt is kicsit visszakapcsolok a bevezetőhöz, hogy ijesztőnek tűnik ez a változás, de közben én úgy érzem, hogy amiről beszélek, az igazából valahol normális. Tehát ha valaki nem keresztény, akkor valamilyen társadalmi nyomás miatt teljesen felesleges azt mondani, hogy keresztény. És amikor azon szomorkodunk, hogy a népszámlálásban hogy visszaestek a reformátusok, akkor szerintem érdemes ezt a gondolatot mellé tenni, hogy ez egyrészt fájó látni, másrészt meg tök jó lenne végre tudni azt, hogy tényleg hányan is vagyunk, és kik azok, akik itt vannak, és mekkora az egyházunk. És miért lenne ez fontos tudni? Azok miatt a kis körök miatt, mert az egyháznak teljesen máshogy kell viselkednie akkor, hogyha itt mindenki keresztény, meg akkor, hogyha maroknyian vagyunk. És szerintem amit az egyház ma nagyon nem lát, hogy hát mi mennyien is vagyunk valójában, és hogy is kéne viselkednünk a méretünkhöz képest.
Elnézést, én csak elvillambolasztottam, ez most a népszabadságban részkedők aránya a 100%, ez a százalék, vagy pedig a egyházban járók.
Ez a népszámláláson magukat reformátusnak volt.
Tehát akik közölnek, hogy ennyi a Magyarország lakossága,
igen, a 100%. Igen, és ebben benne vannak azok is, akik nem válaszolnak. Azért, mert aki erre a kérdésre nem válaszol, az meggyőződésem, hogy nem, nincs ott vasárnaponként a templomban. Tehát azt azért a református egyház nagyon igyekezett elérni, hogy aki tényleg jár, az mondja azt, hogy református. És ezt én magam zárójelben hozzáteszem, a 20-29 éveseknek a 8%-a nem jár templomba, hanem mondjuk a 0,6%-a jár templomba inkább. Tehát, hogy a mostani népszámlálási adatok, azok szerintem a valóságnak még mindig a 10-szerese. De ezt már nem fogjuk megtudni, mert több népszámlálás nem lesz. Vagy hát, igen. Ilyen kérdést már biztos senki nem akar majd feltenni, mert csak egyre rosszabbnak tűnik a helyzet. Igen. Na, hát mondok akkor egy alternatívát, de még egy picit azt fogom részletezni, hogy miért baj az, hogy nem veszük észre, hogy a társadalmi helyzet ennyire megváltozott. Megkülönböztetek két fogalmat a címben is. Beszélek öröklött vallásosságról, meg választott hitről. Öröklött vallásosság alapján én azt értem, hogy abban a társadalomban, ahol mindenki keresztény, és gyakorlatilag amikor mondjuk azt mondjuk, hogy keresztény Magyarország, akkor valamilyen 80 évvel ezelőtti képünk van, hogy itt mindenki keresztény, a népszámláláson mindenki azt mondta, hogy keresztény vagyok. Ott a vallás az elsősorban öröklés segítségével adódik tovább, mégpedig úgy, hogy a társadalom meg a család is hát egyfajta társadalmi nyomást helyez a megszülető gyerekre, hogy ő is, hát ő is keresztény, nyilván keresztény, mindannyian keresztények vagyunk, nincs igazából ebben választás. És ezt én nem negatív fogalomként használom, viszont azt egy fontos különbségtételnek tartom, hogy szokták mondani, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyerekei, mert hogy mindenkinek magának kell Isten gyermekévé válni. És az öröklött vallásosságban ez a veszély, ez benne van, hogy nem biztos, hogy mindenkinek eljön az életében az a pont, amikor ő személyesen fog úgy dönteni, hogy szeretne templomba járni, szeretne megkeresztelkedni, szeretne konfirmálni, hanem ez, nézzünk körbe a mi egyházunkban is, ez azért, hát a konfirmáció is nagyon bőven társadalmi vagy családi nyomásra történik, tehát nem önálló, nem tudom, hitvallás ez valójában. És az öröklött vallásosság az viszont csak akkor látja el az egyházat utánpótlással, hogyha a társadalom többsége keresztény. Viszont én most azt állítom, hogy elmúlt az az idő, hogy a társadalom többsége keresztény legyen, tehát ez az utánpótlás, ez nem fog működni. Mutatok erre pár adatot, hogy miért nem. Ezek már egyházi adatok lesznek. Azt látjuk, hogy 2000-ben az összes keresztelésnek a száma az nyilván 100% volt, tehát volt valamennyi, és az 2019-re Budapesten 61%-ra csökkent, országosan 83%-ra csökkent, tehát 20 év alatt a megkeresztelt gyerekek száma Budapesten gyakorlatilag megfeleződött, hogyha egy utánpótlási, csúnya szavakat használok egy szentségre, ezt most ne vegye tőlem senki zokon, én is református vagyok, és ezek fontosak nekem, csak hogy jól értsük, hogy mondjuk szervezeti szempontból ez mit jelent. 20 év alatt megfeleződött Budapesten azoknak a száma, akiket megkeresztelünk. Hát nyilván, ha fele annyit keresztelünk meg, akkor sokkal kevesebb potenciális templomba járunk lesz. Tehát az utánpótlási út az itt kezd megszakadni. És ugye a kereszteléssel kapcsolatos hagyomány az nagyon erős. Mindenkinek van ilyen élménye, hogy olyan keresztelőt lát, akár a saját gyülekezetében, bocsánat, hogy így mondom, őszinte leszek, akikről, hát igazából ott helyben tudom, hogy én ezeket soha többé nem fogom látni. És ők benne vannak ebben, akiket megkeresztelünk. Tehát, hogy még azok se fognak valójában. De itt nagyon erős a hagyomány. És például a házasságkötésnél, ahol sokkal kevésbé erős az a hagyomány, hogy mindenképpen kell egy házi szertartás, ott meg gyakorlatilag 20 év alatt beszakadtak ezek a számok. Tehát Budapesten 2000-ben volt X református házasságkötés, most már annak csak a 38%-a van. Ez elképesztő, elképesztő csökkenés, amit pusztán az okoz, hogy az a társadalmi konvenció, hogy az esküvő a templomba van, ez megszűnt. Viszont a mi egyházunk az arra épül, hogy azokat az embereket, akik bejönnek a templomba, azokat valahogy mi megszólítjuk és ott tartjuk. Csak hát ez sem működött igazán, de most már valójában nem is lesznek azok, akik úgy igazán maguktól bejönnek. Tehát az, ami eddig így úgy működött, azt már nem lesz ki gyakorolni, hogy nagyon élesen fogalmazzam meg ezt a helyzet.
Bocsánat, mi az oka annak a 14-15-ös felívelésnek, azt lehet tudni? Igen,
tehát hogy ez elvileg a csóknak a megjelenése volt. Arra esik az adat, én ezt nem tudom megmagyarázni valójában, hogy attól, hogy valaki felveszi a csokot, miért érezte úgy.
Az első házasok adókedvezmény is biztosan egyszerű. Összességében ez több házasság, és abból több vallás.
Jó, ez magyarázott, igen, és ezért megugrik.
Én csak egyszer még most elég drasztikus esés, mint ott valóban, de eddigi ábrákon az a százalékot úgy néztük, hogy egy teljes lakossághoz, vagy egy nyilatkozó táborhoz képest, így most azt veszük, hogy a százalék egy abszolút szám, amihez viszonyítjuk a későbbiekben. Szóval az abszolút szám, az itt most az ország lakossága, ami 20 év alatt, itt egy ilyen, azt mondom szerintem, sima 6-8-10% kivándorolt.
Tehát meg kevesebben születnek, ez tény, tehát hogy ezek szerintem mind magyarázatok, viszont azt az érvet sajnos ezek nem gyengítik, hogyha valaki nem jön be a templomba, ahhoz mi igazából nem tudunk szólni.
Abszolút.
És ilyen szempontból hát majdnem tök mindegy, hogy ő meg se született, vagy valójában megszületett és úgy nem jön be, azt mi biztosan nem fogjuk a...
Azért mondta, hogy esetben lehet finomhangolva az ábrát, hogy arányítani a közben
lesz majd egy olyan ábrám, mindjárt ezt fogom mutatni, de teljesen jogos a felvetés. Csak szerintem azt is érdemes végig gondolni, hogy hova tartanak ezek az ábrák, és az én meggyőződésem az, hogy ezek az ábrák oda tartanak, hogy házasságot kötni református templomba csak az fog, aki gyakorló református. És ilyen szempontból visszatérünk mondjuk a 300-as évekhez, amikor csak az ment keresztény templomba, aki keresztény volt. Más egyébként be sem engedtek nagyon. És hogy ez egy teljesen más világszituáció, mint amit mi gondolunk magunk körül. Hát szerintem ez az igazság.
Amik gyakrabban jártak templomban, nyilván az ismeretségi köre ugyanabb vallású volt, ahogy ez föllazult, akkor a katolikusoknál volt egy olyan, hogy muszáj volt katolikus legyen az utód, akkor már megszavarodott ez az egész öröklési, és akkor elbizonytalankodottak. Ez még hozzájárul, ez a fázis késés az első gyerek születés meg a házasság között, tehát egy generációval el van maradva a csökkenése, mert a nagyszülők nevelik tulajdonképpen, akik még a régi világban élnek, szóval nagyon érdekes.
Igen, hát szerintem önmagában érdekes, hogy ez miért történik. Nekem itt a főállításom az, de nagyon egyszerűen, hogyha valaki nem jön be a templomba, ahhoz mi nem tudunk hozzászólni, mert nem gyakoroltuk magunkat abban, hogy hogy kell olyanhoz hozzászólni, aki nem jelenik meg a templomainkban. És akkor itt van az adatsor, azt hiszem, amit hiányoltál. Itt azt látjuk, hogy az adott évben megszülető gyerekeknek mekkora százalékát kereszteljük meg reformátusnak. Tehát itt mindig az adott év gyerekszáma a 100%.
Kisebb évben bármikor jön az évben.
Tessék?
Kisebb évben bármikor megkereszteljük.
Tehát 2000-ben megszületett, mit tudom én, 100 gyerek, és abból 11,9-et keresztelünk meg. 2010-ben is, ha 100 gyerek születik meg, akkor 9,3-at kereszteltünk meg Budapesten reformátusnak, 2019-ben csak 7,3-at. Tehát itt van egy, mit tudom én, 4%-pontos csökkenés, és itt is érdemes megnézni ezeknek az oszlopdiagramoknak a magasságát, hogy a keresztelésnél még sokkal erősebb ez a hagyomány, hogy a gyereket azért megkereszteljük, akkor is, hogyha mi nem járunk templomba, azért keresztelőre oda visszük. De ez is rohamosan csökken. Viszont a házasságkötésnél, ahol ennek igazából hagyománya sincs, ott még meredekebb a csökkenés, és itt már tényleg nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy csak azok kössenek templomba esküvőt, akiknek van oda kötődésük. És ugye a temetés egy picit azért más tészta, mert hát általában az idősek halnak meg, vagy nem tudom, hogy kell ezt helyesen mondani, tehát hogy ez az élet rendje, és ők még vallásosabbak, és ők jobban tudják nyomasztani a gyerekeket, hogy azért ez az utolsó kívánságuk teljesüljön. Tehát itt látszik, hogy az a társadalmi nyomás, ami szerintem egy nagyon meghatározó abban, hogy mi hány embert hiszünk kereszténynek, az itt jól látszik, hogy milyen erős. Még akkor is, hogyha mondjuk a legidősebb korosztályban 15% a reformátusok aránya, de mindössze 12% az, aki egyébként valamilyen, vagy hát református vallási szertartás keretében kerül eltemetésre. Szóval az elmúlt néhány ábrán azt mutattam meg, hogy ha mi egyházunk rekrutációs, vagy hát utánpótlási gyakorlata arra épül, hogy bejönnek az emberek úgyis a templomba, mert mindig lesz annyi református, aki be fog jönni a templomba, és hozzájuk tudunk szólni, akkor vegyük észre, hogy ez a közeljövőben egyre gyengülni fog, és egy idő múlva meg fog szűnni, tehát senki nem fog magától bejönni a templomba. De mi történik azzal, aki bejön a templomba mégis? Tehát hogy néz ki, mennyire sikeres ez a vallás, öröklött vallásosság? Ha 100 magyar fiatalt a 14 és 29 éves korosztályból megkérdezünk, akkor 14,8 fogja azt mondani, hogy őt megkeresztelték reformátusnak. 10,7 fogja azt mondani, hogy ő református. Tehát itt már elvesztettünk 4%-pontot. Megkeresztelték, de ő később nem mondja magáról, hogy református. 7% jár legalább évi rendszerességgel templomba. Tehát a megkeresztelteknek a fele az még évi rendszerességgel se fordul meg a templomba. És akkor amit mi olyan, nem tudom, ha egy lelkészt megkérdeznénk, hogy milyen gyakran jöjjön el valaki a templomba, akkor ők azok, ezt utána alá tudjátok támasztani, hogy legalább a havi rendszeresség az nem lenne baj, az 2,4%. Tehát akit bejön a templomba, elérjük, azoknak is igazából a túlnyomó többségét azt elveszíti az egyház, nem tudja megszólítani, nem működik ez az utánpótlási útvonal. És akkor egy utolsó diagram, aztán már a konklúzióra térek. Ez egy picit bonyolult, de igyekszem érthetően elmagyarázni. Azt tudjuk, hogy a református egyház 1991 és 2001 között hány gyereket keresztelt meg. Ezt szám szerint tudjuk. És a népszámlálásból tudjuk azt, hogy hány 10 év alatti gyereket vallottak reformátusnak a 2001-es népszámlálásban. És az látszik, hogy 2001-ben az összes megkeresztelt gyereknek csak a 71%-a jelent meg a népszámlálásban. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy valaki megkeresztelte a gyerekét 1997-ben, majd 4 év múlva megkérdezték az édesanyját, hogy a gyerek az micsoda, és hát itt már csak minden 7. mondta azt, hogy református lenne, 10-ből 3 valami egyebet mondott, azt, hogy nem vallásos, vagy nem válaszol. Hogyha ugyanezt megnézzük 2022-ben, akkor minden megkeresztelt gyerek, reformátusként megkeresztelt gyerekből, minden második már a népszámláláskor a szülei nem mondták róla, hogy református lenne. Ami, ha belegondolunk, egészen elképesztő. Ez azt jelenti, hogy igazából tömegesen viszik a templomba úgy keresztelni a gyerekeket, hogy aki oda vitte, se gondolja azt, hogy ő szeretné aztán, hogy az egyházhoz tartozzon. Tehát tényleg egy ilyen hagyományőrző aktussá vált a társadalom számára az, hogy elhozza hozzánk a gyerekeket megkeresztelni. És itt viszont szívesen kihangosítom azt, hogy szerintem mi reformátusok viszont egészen máshogy gondolkozunk a keresztségről. És mégis hát látjuk, hogy ezt az igényt tömegesen kiszolgáljuk. És nyilván az, hogy a Szentlélek hogy dolgozik, azt ilyen diagramokon nehéz megjeleníteni, de szerintem nem túlzás azt mondani, hogy ennek az eredménye azért nincs meg. Tehát ezekből a gyerekekből nem az, hogy nem lesz református valójában, a többségüknek esélyük sincs, hogy református legyen, vagy keresztény legyen, vagy bármi legyen. Tehát, hogy ez így nem akarom így mondani, hogy semmilyen hatása nincs a keresztségnek, mert nyilván nagyon sokféle hatása lehet, de hogy ilyen utánpótlás szempontból láthatóan nincs. És akkor a érvelésem utolsó lépcsője az az, hogy miután elmúlt az az időszak, amikor mindenki keresztény, ezért nekünk arra a helyzetre kéne berendezkedni, amit itt az elején mutattam, hogy valójában valami ilyesmi most igazából a kereszténység és a társadalomnak a helyzete, és nekünk nagyon komolyan kéne venni ezeket a parancsokat, hogy mi menjünk el és keressük meg őket, hogy mi készítsünk taktikát és stratégiát, hogy hogyan tudjuk a körülöttünk élőket megszólítani. Mert visszajöttek azok az idők, szerintem, amikor a többség körülöttünk nem keresztény, és csak az fog keresztényé válni, akit mi meg tudtunk szólítani, és ő úgy döntött, hogy keresztényé válik. Most már a szülei nem fognak tudni dönteni helyette, mert elmúlik ez a társadalmi nyomás, ami ezt segítette volna. És ezért írom ezt, hogy a választáson alapuló elköteleződés korszaka jött el. Nem akarok átnyargalni itt a végére építészeti előadásban. Ezt csak azért mutatom, mert a harmadik-negyedik századi templomoknak ez egy ilyen sematikus képe, legalábbis a részeket tekintve. És ezeknek az alaprajza az volt, hogy volt az átrium, volt egy úgynevezett narthex, ezt most az egyszerűség kedvéért vegyük úgy, hogy ez egy keresztelő kápolna, aki nem tudom, járt Olaszországban, az mondjuk Píza ennek ékes példája, hogy van egy keresztelő kápolna külön, és van egy templom, ami maga az istentiszteleti tér. És akkor utána itt volt az istentiszteleti tér. Ez az első keresztényeknél azért volt így, mert az átriumba bárki bemehetett. Tehát volt egy olyan közeg, ahol a keresztények találkozhattak a nem keresztényekkel, szóba tudtak egymással legyedni, együtt lehettek, nem volt idegen az, hogy ők itt vannak. Utána viszont volt egy rész, ami ez a istentiszteleti tér, ami már csak keresztényeknek volt nyitott. És ahhoz, hogy valaki innen ide jöhessen, ahhoz meg kellett, hogy kereszteljék. Tehát valami elköteleződésen át kellett esnie. És ha most visszagondolunk a mi gyakorlatunkra, hogy mi most mit csinálunk, mi az istentiszteleti alkalmunkat próbáljuk valahogy ilyen átriumként kezelni, azt mondjuk, hogy figyelj, itt mindenki keresztény, már be az országba, hát gyere be, fogod tudni, hogy itt mi történik, érteni fogod. De hát lássuk be, hogy az emberek ezt most már nem értik. Nem tudjuk innentől szerintem lespórolni azt a munkát, hogy mi teremtünk felületet arra, hogy találkozzunk nem keresztényekkel, elvezessük őket a keresztségig, és hogyha ők keresztények lettek, akkor már érteni fogják, hogy mi fog történni a templomban. Tehát az én saját kérdésemre adott válaszom az az, hogy azért nem értik az emberek, hogy mi történik a templomban, a barátaim, akiket elhívom oda, mert nem is kéne, hogy értsék. Viszont miután ezt a kapcsolatteremtést nekünk ezer évig nem kellett gyakorolnunk, ezért a református egyháznak ebből semmi tapasztalata nincs, hogy ezt hogy kell csinálni. Vagy hát közel semmi tapasztalata nincs. Itt az idő, hogy valahogy ezt a készségünket, gyakorlatunkat visszaszerezzük, mert ilyen szempontból én azt mondom, hogy újra azok a legendás idők jönnek el, mint amikor Jézus felment a mennybe, és azt mondta, hogy na, adom a Szent Lelket, és itt vagytok ti, legyetek tanúim. És szerintem ez vár ránk itt a következő időszakban, hogy akkor legyünk a feltámadott úrnak a tanúi. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet.